Őbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. szeptember 23-án meghívottam nevében is, nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője Nagybodó Tibor. A műsor tartalmából a halál és a halott körüli szokáscselekvések és hiedelmek, igen régiek, kialakulásukat és fennmaradásukat elősegített egyrészt a halál tényének megmagyarázhatatlansága még a 20. században is, másrészt az a rendkívüli lelki állapot, amelyet a családban a halál előír. Idéz. Mind a hiedelmek, mind a hiedelem hátterű cselekmények egy része igen régi és tájilag egész Európa viszonylatban is igen kevéssé variált. A halotti szokások hagyományos rendjébe tartozó cselekmények egy részének hiedelem háttere ma már nem világos, temetkezési szokások Erdélyben. Ma déli meghívottunk Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző. Hölgyeim és uraim, ha jónak látják, maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval, és hallgassák meg az eheti Kőbezárt múltunkat is. Azonnal kezdünk.
Böcsögünk egy kört, megiszunk egy sört, hívunk repülőt, megfordul a föld, kilazít a drink, az agyam kering, nézünk, mint hering. La 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 la. Harapós küszöb, mérgesek a nyáték, angyal vagyok lent, megporzom magam, váráskerti szék. Kimondatlan szó, néma hüvöltés, elvakart ölelés, alva járok én, napszemüvegben, palackba zárom, a kérdést mesztelem.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánunk még egyszer, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Nagy László unitárius lelkész volt Esperes főjegyzőt.
Jó napot kívánok, Isten áldja meg, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Kedves hallgatók, az unitárius egyház holnap egy nagyon szép ünnepet ünnepel, úrvacsorával egybekötött ünnepet, az őszi hálaadás ünnepét. És ezt az ünnepet visszavezetjük több mint 300 évvel, hisz 1694. június 20-án a Tordai Zsinat egy határozatot hozott, amely szerint szeptember utolsó vasárnapján, azaz Szent Mihály havában, a Szent Mihály napja előtti vasárnapon szolgáltassék ki az úrvacsora minden egyes egyházközségben. Szinte szó szerint azt mondja, hogy másik három ünnep mellett, a nagy ünnepek mellett, egy negyedik alkalommal is az őszi háladás ünnepén úrvacsorát osszunk. Benne van a nevében is az ünnepnek őszi háladás, amelyet híveink nagyon szeretnek, a hívő ember életében benne van a háladás, a köszönet a Teremtő és gondviselő Isten felé, a gondviselésért, a termésért, az aratásért, a kenyérért, a megtartásért. És ezért alázattal és szeretettel állunk meg az Úr előtt, hálát adunk, és kérjük őt, hogy legyen és maradjon továbbra is életünk gondviselője és megtartója.
Lelkész úr, a mai témánk tehát temetkezési szokások Erdélyben, és mint már mondtam, a halál és a halott körüli szokáscselekvések és hiedelmek igen régiek, kialakulásukat és fennmaradásukat elősegítette. Egyrészt a halál tényének megmagyarázhatatlansága még a 20. században is, másrészt az a rendkívüli lelki állapot, amelyet a családban a halál előidéz.
Sokszor azon gondolkozom, hogy mindent szeretnék megmagyarázni, és szeretnénk az okokat tudni. De miért kell mindig mindent megmagyarázni, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy meg kell-e magyarázni, vagy épp meg tudunk-e mindent magyarázni? Így vagyunk a halállal is. Minden világvallás megalkotta a halálról és a halál után életről a tanát, azt vallja, de látjuk, hogy nagyon sok homlokegyenest ellentétben van a másikkal. Oka melyik az igaz? Mi azt mondjuk, hogy a miénk, mások meg az, hogy az övék. Tény az, hogy amióta él és gondolkozik az ember, erre keresi a választ, és amíg ember lesz a földön, keresni is fogja. Én azt mondom, hogy mindenkinek saját hite és meggyőződés adja meg a nyugalmat és vigasztalást a veszteség után. Legyen hite minden embernek, és tudja, hogy aki megsebez, az be is kötözi a sebeket. Tehát akkor, amikor a halálról beszélünk, a halál utáni életről, a vigasztalásról, akkor elengedhetetlen, nagyon fontos a hit. Az Isten keresés, az Isten megtalálás, és Istenben a vigasztalás.
Aki megsebez, az be is köti a sebeket. Ezt ön hogy érti?
Hát hívő ember vagyok. Ahogy elmondtam, egy előző adásunkban elég sok testvérünk koporsója mellett álltam meg. Sajnos, hogy eltemettem szüleimet is. Nagyon közeli barátaim mentek el a minden élőknek az útján, és most már tapasztalatból is mondhatom, hogy ebben a kérdésben egyedül a hit, az Istenbe vetett hit, az Istenbe való megnyugvás az, amely számunkra nyugalmat és békességet adhat. Természetesen akkor, amikor szeretteink meghalnak, el kell temetni őket, akkor az ember egy válságban van, lelki válságban, és ebből a nehézségből, a kérdések sokasságából, hogyha hinni tud, hogyha megtalálja az Istenét, akkor igenis elmondható az, hogy aki megsebez, az be is kötözi a sebeket, és erőt ad az élethez.
Hogy kell, hogy lehet ma valakit békében elengedni?
De erről a kérdésről nagyon nehéz beszélni. Akár idős, akár fiatal, nagyon fiatal hozzátartozónk, fájdalmas a megvállás. Talán idősebb korban, akkor, amikor szép kort megélnek a mi szeretteink, akkor elmondhatjuk azt, hogy szép kort megélt, szép élete volt, gyümölcsöző élete volt, nagyon sok értéket hagyott ránk, először is lelki értékeket, erről beszélek, a másik számomra nem annyira fontos. És akkor, hogyha az ember értelemmel közeledik a halálhoz, az elmúláshoz. Akkor, amikor tudja, hogy eljön az idő, amikor biológiailag is az ember megérett arra, hogy elmenjen, akkor talán békében lehet elengedni. Akkor, amikor súlyosan betegek, akkor, amikor mindenki kifáradt, testileg és lelkileg megfáradt, kifáradt, a beteg és a hozzátartozó is. Akkor, amikor a nagyon sok fájdalom után, gyógyszer után is ott állunk tehetetlenül, akkor egy adott pillanatban az ember felsóhajt, köszönöm Istenem. Így el lehet engedni. Természetesen nem lehet békében is nyugalommal elengedni gyermekeket, fiatalokat, azokat, akiknek még az élet előttük volt, aki hirtelen meghalnak, akiknek családja van, hozzátartozója van, társa van, gyermekei vannak. Ilyenkor a válság az nagyobb, és ilyenkor még nagyobb szükség van a hitre.
Hogyan kell, hogyan illik valakit ma meggyászolni?
Az idők folyamán kialakultak a különböző szokások, és én nem szeretnék most a különböző felekezetek, avagy éppen nagy vallások gyászáról beszélni, hogyan is gyászolnak. Én ragaszkodom az erdélyi szokásokhoz, én ebben éltem, ezeket ismerem, és még azt sem mondhatom, hogy annyira benne vagyok, hisz a városi élet az teljesen más, felgyorsult, még a falusi is, és a gyásznak vannak külső és belső megnyilvánulásai. A külső az, hogy feketébe öltözünk, sötét ruhában járunk, nem járunk lakodalmakban, vigasságokban, nem veszünk részt ilyen alkalmakon, de a belső gyász, a belső meggyászolás, ez a lelki tisztulás, nevezhetném ennek is a gyászt, ez sokkal fontosabb, mint a külső. Én emlékszem arra, hogy ugye vannak közösségek, ahol megvan, hogy a gyászoló, aki eltemette hozzátartozóját, az nem mehet közösségbe, még a templomba sem, több héten, több hónapon át, hisz egy tisztulási folyamaton kell átmenjen. Itt Marosvásárhelyen azt gyakoroljuk, hogy a gyászolók már a következő vasárnap eljönnek a templomban, együtt vannak a közösséggel, a gyülekezettel, megemlékezünk a hozzátartozókról, és ezáltal is a közösség osztozik a családnak a gyászában, az érzésében, de én azt hallom, hogy a gyászt az mindenkinek saját maga kell elviselje. A gyász egy nagyon személyes, belső lelki érzés, amit nem lehet levetni, mint egy ruhát, egy kabátot. Az bennünk van, az bennünk él, és nagy-nagy szükség van az empátiára, a közelségre, egy-egy szemvillanásban, egy-egy jó szóban, egy simogatásban érezze a gyászoló az, hogy a közösség is mellette van. A közösség is megpróbálja enyhíteni a gyászát.
Mind a hiedelmek, mind a hiedelem hátterű cselekmények egy része igen régi, és tájilag egész Európa viszonylatában is igen kevéssé variált.
Igen, erről beszélünk, hogy a halálnak a ténye az ugyanaz mindenütt. Még ha másképpen is fogják fel, másképpen is látják más a halál utáni életről való felfogásuk, ugye a keleti vallásoknál teljesen más, mint itt a keresztény világban, és a keresztény világban is talán minden felekezetnél ez változik, igen kevéssé variált, és a hiedelmek azok évszázadok alatt, évezredek alatt kialakultak a halálról, a halál után életről, hogyan kell közeledni attól a pillanattól, amikor bekövetkezik a halál, mit kell tegyen a hozzátartozó, mit kell tegyen a közösség, és ez már bennük van az a vérükben. Egy kicsit változott azáltal, amiről az elmúlt alkalmakkor is beszéltünk, hogy felépítették, megépítették a főként falvakon a ravatalozókat. Ez egy kicsit úgy megváltoztatta az emberek szokását, hozzáállását, a hagyományt. Teljesen átalakul ez a gyásznak a feldolgozása. És el kell mondjam, szerkesztő úr, hogy az elmúlt alkalmak után, miután erről beszéltünk, elég sok kollégámmal találkoztam, beszélgettem erről, és van, aki nagyon pozitíven áll hozzá kérdéshez, van, aki osztja az én véleményemet, de tény az, hogy elengedhetetlen az, hogy a közösség is érezze. A közösség is tudja a veszteséget, és ugyanakkor a gyász feldolgozni. Legyen ott a család mellett.
A temetés a halotti szertartásnak az a része, amely a koporsó lezárásával kezdődik, a sír behantolásával folytatódik, és a fejfa elhelyezésével ér véget.
Eddigben a temetési szertartást megelőzi egy nagyon fontos kegyelmi alkalom, és ez a vírasztás. Ezt már érintettük az elmúlt alkalmakkor is, amikor a ravatalozók szerepéről beszéltem, de úgy érzem, most is meg kell említeni, van, ahol gyakorolják, ragaszkodnak hozzá, van, ahol hiányzik, és főként városon. Mi is volt a szerepe, és mi is a szerepe a vírasztásnak? Akkor, amikor meghal valaki, akkor régebb természetes volt, először is legtöbbször otthon haltak meg, nem a kórházban haltak meg az emberek. A rítusokat elvégezték, egy-egy idősebb, vagy éppen tapasztaltabb nő vagy férfi tisztába tette, felöltöztette a halottat. Rögtön már harangoztak, úgynevezett szaggattak, tudta a falu, hogy haláleset történt. A legtöbb helyen, ha kicsi haranggal kezdtek harangozni, akkor tudták, hogy nő halt meg. Ha nagy haranggal harangoztak, szaggattak, úgynevezett szaggattak, akkor férfi halt meg. Mi szülőfalunkban, Homorodalmáson, mi a falu egyik felében, felső felében lakunk, a templom a falu közepében van, és amikor megszólalt a harang, akkor már tudtuk, hogy valaki meghalt, férfi, avagy nő, még akkor is, hogyha nem tudtuk név szerint, hogy ki halt meg. És akkor már az egész faluban, a közösségben megmozdul valaki, egy pillantra megállnak, van, aki leveszi a kalapját, a sapkáját, van, aki elmond egy rövid kis imádságot, ha nem más, csak az, hogy Jóisten nyugtassa meg, és akkor megindul az úgynevezett részvét a család iránt, a legközelebbi rokonok oda mennek, a családhoz mennek, és a halottat körülveszik, beszélgetnek róla, vigasztalják a hozzátartozókat, és este pedig a vírasztó van, általában két este vírasztják a halottat. Ez azt jelenti, hogy oda mennek, van, ahol az egyház is képviselteti magát a lelkésszel, az énekvezérrel, van, ahol csak az énekesek énekelnek, egyházi énekeket énekelnek, és ekkor a hozzátartozók, a család megkínálja kaláccsal, tiskenyérrel, avagy éppen egy pohár pálinkával az énekeseket, azokat, akik vírasztanak. És a vírasztónál is meg kell említsem azt, hogy különböző szokások alakulnak ki. Például szülőfalumban a férfiak érdekes módon a halottnak a bal oldalára ülnek, a nők pedig a jobb oldalára. Függetlenül attól, hogy milyen rokonsági viszony van, de legközelebbiek biztosan, hogy ezt teszik, és a temetés alkalmával is a koporsó után először a férfiak, és utána pedig a nők mennek. Tehát ezek a szokások mind kialakultak, akár a tükörnek a letakarása, akár a különböző fényes csillogó tárgyaknak a letakarása. Ez benne van, ezt az idősebbek tudják. Tudják azt, mikor kell a zászlókat kitenni a ház elé, a kapukban, mikor kell feltenni az úgynevezett gyászszebleket az ajtókra. Tehát ezek ott vannak, benne élnek az ember életében, és ha visszagondolok arra, amikor egy több nemzedék élt egy udvaron, egy életben, ahogy akkor mondták, akkor nem volt gond az, hogy az unoka majd 5-10-20 év múlva tudja, hogy mit kell csinálni a temetés alkalmával, mert az gyermekkorától látta, benne élt, tudta, elmondták neki, és akkor, amikor hozzátartozó meghalt, akkor természetes volt az, hogy ő minden lépést ismert. És ugyanakkor arra is ki kell térjek, és el kell mondjam, hogy nem volt gond a sírásás. a hozzátartozók, a rokonok, az ismerősök, a gyermekeknek a barátai, azok rögtön összeálltak, és kiásták a sírt. Egy-két nap alatt attól függően, hogy mi volt a faluban a szokás, van, ahol nem ássák egy nap alatt, hisz nem szabad kiásni, két nap kell ásni, van, ahol másképpen teszik ezt. Ma ez is megváltozott, hisz vannak olyan falvak, hogy már az sincs, aki kiássa, hisz az nem egy könnyű munka, hanem most már a vállalkozók jönnek, és azok mindent lebonyolítanak. És itt is bejön az, amiről már nagyon sokszor beszéltem, hogy a feldolgozás, a gyásznak a feldolgozása, az teljesen más. Most egy külső, egy tiszta idegen világ jön be a mi életünkbe, a temetkezési vállalkozások, akik mindent megcsinálnak. Mondhatni az, hogy a hozzátartozóknak csak sírni kell. Elrendezik a halottat, kiássák a sírt, megrendezik a torokat, és kiveszik a temetkezési segélyeket, tehát mindent elrendeznek. Csupán a gyászt, azt nem tudják feldolgozni. A gyász a személyes, az nagyon belső lelki érzés, ott ránk van szükség.
Miért kellett két napig ásni egy sírt?
Hát voltak olyan helyek, olyan föld, amely ugye nagyon nehezen ásható, és bizonyára megterhelő volt azoknak, akik nem voltak hozzászokva. Másrészt valószínű, hogy olyan felfogások is voltak, hogy nem lehet egyszer, vagy nem szabad egyszer az egészet kiásni, nem szabad egyszerre elengedni a hozzátartozót, hanem igenis bizonyos ideig meg kell állni, el kell gondolkozni, szeretteinkre kell gondolni. Valószínű ez is benne volt abban, hogy nem szabadott egy nap alatt kiásni.
A halotti szokások hagyományos rendjébe tartozó cselekmények egy részének hiedelem háttere ma már nem világos, más részéhez másodlagosan fűződött a hiedelem jellegű magyarázat.
Igen, erről már beszéltem, hogy vajon mindent meg kell-e magyarázni, és vajon minden úgy van-e, vagy úgy volt-e, úgy értették-e ezelőtt, ezer esztendővel, ahogy mi ma értjük ezeket a szokásokat, ezeket a hagyományokat, a hiedelmeket. És az, hogy akkor, amikor a halottat kiviszik a házból, és a ravatalnak a lábait hangosan ledöntik, hogy azt miért csinálták. Ma elmondjuk azt, hogy miért nem nyitották ki az ablakot, miért akarták le a tükört. Ezt ma megmagyarázzuk, hogy azért, hogy ugye a régi egyiptomi, vagy éppen keleti hiedelemvilágból, azért, hogy ne találjon vissza a lélek, vagy éppen el tudjon szállni a lélek, azért, hogy ne zavarja többet a hozzátartozókat, azért, hogy minden rossz szellemet kiűzzenek ezekkel a dörömbölésekkel a házból. Ezeket ma elmondjuk, de tulajdonképpen akkor miért is tették, miért is csinálták ezt, miért gyakorolták így, az nem tudjuk. Éppen úgy, ahogy a jézusi példázatokat is ma nagyon sok felekezet másképpen magyarázza, másképpen értelmezi, de az, hogy Jézus és Jézus korában miért is volt ez így, miért mondta úgy Jézus, ahogy mondta, azt már nehezebben tudjuk megérteni.
Néhol szokás volt, hogy a gyászolók mind, vagy csak a hozzátartozók háromszor megkerülték a sírt. Miért?
Én erről nem hallottam erről a szokásról, megvallom őszintén, és én soha nem láttam. Elég sokat, amit mondottam, temettünk, temetési szertartást végeztem. Igaz, hogy itt városon teljesen más, nagyon egyszerű. Én nagyon sokat tanulmányoztam például a szőkefalvi cigányoknak a temetkezési szokásait is, és ott sem találkoztam ezzel a szokással. Ott is megvan, hogy hova állnak, hol kényelmesebb, hol látják, hol látnak bele a sírban. Ugye itt az is felmerül, hogy a felekezeteknek is más a szokása. Mi például nem nagyon dobunk göröngyöt, földet a sírra. Ugye a katolikus egyháznak kötelező az, hogy a lelkész, a plébános, a pap a földet egy lapáttal ő teszi először. Tehát különböző szokások vannak, de én erről Erről nem hallottam, nem tudok.
Lelkész úr, köszönjük a beszélgetést. Úgy látom, megint úgy látom, és úgy gondolom, hogy rengeteg kérdés maradt még megválaszolatlanul. Javaslom, hogy folytassuk a jövő héten ezt a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel vállalom.
Így legyen. Hölgyeim és uraim, a kőbe zárt múltunk adás ideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Nagy László unitárius lelkész volt Esperes nevében is. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Ady Endrét idézzük. Küldjetek a szívemet holtam valakihez, nem tudom kihez, aki ez a legrosszabb voltam. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, Nagybodó Tibort, a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Isten áldja meg.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.